Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban, mint már remélem, hogy mindenki tudja, propaganda témakörével foglalkozunk. Bár annyit hozzáteszek, hogy most egy picit messzebbről fogjuk indítani a megközelítést, de ezzel együtt azért ki fogunk majd lyukadni a propaganda témaköréhez, jelesül a terrorizmus és a terrorista propagandához, de ezt megelőzően egy nagyon izgalmas és témába illő könyvről fogok beszélgetni Tárik Messzárral, a Migráció Kutató Intézet vezető kutatójával, Közel-Kelet szakértővel. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
Én köszönöm a meghívást.
Ez a könyv, amiről beszélni fogunk, ez a Zsidók egy arab országban, Békés együttélésből üldöztetés című munkád, ami hát lehet mondani, hogy egy kevéssé kutatott terület, mert Irakban játszódik, és az iraki zsidóságnak a, hát tulajdonképpen a békés együttéléssel indulóan egy elég komoly átfordulásig, ami mindenféle rémségig vezetett, úgyhogy az a javaslatom, hogy próbáljunk végigfutni ezen, hogy hogyan lehet egy egyébként sok nemzetiségű és békés országból eljutni egy olyan társadalmi viszonyig, ahol aztán háborúskodás és öldöklés alakul ki.
Ez egy fontos kérdés, mert tényleg a Közel-Keletet nem feltétlenül a háborúskodás határozta meg a múltban. Persze voltak háborúk mindig, legalábbis előfordultak, viszont ugye a 20. században lehet azt tapasztalni, hogy ott ezért már elég komoly összeütközések vannak, és hogy ez a többség-kisebbség viszony, ez így felborult. Nagyon sokan azt szokták felhozni, most ha nem csak a zsidókat nézzük, hanem más közösségeket is, akár keresztényeket, vagy jezidiket, vagy tényleg más csoportokat, akkor azt látjuk, hogy a muszlimok azért a kisebbségek ellen vonultak az elmúlt 100 évben, és a legtöbben azt szokták felhozni, hogy erről elsősorban a nyugati hatalmak tehetnek, ugyanis a nyugati erők ugye bevonultak a közel-keleti országokba, vagy ugye ők maguk is alakították ki a közel-keletnek a térképét tulajdonképpen, akkor egymásnak ugrasztották a többséget és a kisebbséget.
Itt alapvetően a britek szerepe az, ami meghatározó a te könyved alapján.
Így van, így van. Ha Irakot nézzük meg, akkor a britek voltak azok, ugye, akik egy mandátumot hoztak létre, egy mandátumterület volt Irak, és ők igazgatták az országot. Hivatalosan 1932-ig, de nem hivatalosan a 40-es évek közepéig még ott voltak, ott már inkább a háttérből igazgatták az eseményeket. Na de ugye az volt a jellemző, hogy főképpen kisebbségeket alkalmaztak az adminisztráció kiépítésekor, rájuk támaszkodtak a különböző nyugati cégek, mert akkor Irakban megjelentek már a multicégek elég korán, és tulajdonképpen a kisebbségek egy ilyen lehet azt mondani, hogy ilyen gyűlölt, irigykedve tekintettek rájuk nagyon sokan. Mert
tehát ez az üzleti élet, a hivatali szempontok.
Így van, mivel a zsidókra az volt a jellemző, hogy páratlan kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkeztek. Így volt ez már egyébként az Oszmán Birodalom korszakában is, tehát más régiókban élő zsidó közösségekkel kereskedtek, és tényleg nem mindenki persze, mert nyilván voltak szegényebb zsidók is, de ezért volt egy nagyon tehetős réteg. És ez a szunita muszlim középosztály, ez elég erősen kezdte visszakövetelni magának azt a státuszt, amit úgy éreztek, hogy elvesztettek a britek bejövetelével. Nyilván a kisebbségeket látták a legnagyobb ellenségnek. Azért hozzátenném, hogy a modern korban is van erre példa, tehát ez egy séma, ami így időnként megismétlődik. Ugye a modern korban főképpen az Egyesült Államoknak az iraki intervencióját követően, tehát 2003-ban ugye szintén megint az történt, hogy a keresztényeket részesítették előnyben az amerikaiak, és az irakiak azonnal elkezdték, mert a muszlimok azonnal elkezdték a keresztényeket az idegen hatalmakkal ilyen konspiráló csoportként azonosítani. Úgyhogy megint előfordult ugyanaz, ami jó pár évtizeddel korábban. Úgyhogy ez én mindig visszatérő séma, én úgy látom.
De hogy azt mondod, hogy elkezdték visszakövetelni maguknak, maguktól jutott ez eszükbe, ugye nyilván ezt keressük itt, vagy valami sugallatra, és akkor itt a propagandának már rögtön jut egy kicsi szerep, hogy ugye honnan jön ez az ötlet, hogy akkor itt méltánytalanság éri őket.
Én úgy gondolom, hogy maga az irigység az emberre, hogy vele született, persze nem mindenkiben van meg, de azért a emberek többségében igen, de azért inkább a sugallat is a háttérben lejátszódott, ugye ez a úgynevezett arab nacionalizmusnak a térnyerése, ugyanis a 30-as években azért az arab nacionalista mozgalmak elég nagy teret hódítottak, és nyilván abban nem fért bele az, hogy ezek a zsidó csoportok, vagy zsidók ilyen magas pozíciókig eljutnak, meg meggazdagszanak, és ezt nem néztek jó szemmel. Itt az arab nacionalizmusnak a fontos lényege az arabságnak a kizárólagossága. Tehát itt az arabságot kell propagálni, nem az, hogy valaki keresztény, vagy zsidó, vagy stb. Úgyhogy ebbe a rendszerben nem nagyon illettek bele a zsidók. Érdekesség, hogy az 50-es évek végén volt egy próbálkozás, amikor nem az arab nacionalizmus érvényesült, hanem az iraki nacionalizmus, és érdekesség, ott már inkább sokkal inkább belefért ez a kisebbségi szemlélet, tehát az akkori elnök, ugye Abdul Karim Kasim abszolút toleráns volt a különböző kisebbségi csoportokkal, csak hát ez nem tartott sokáig.
De hát itt már túl vagyunk Tolnán, Baranyán.
Igen, itt nem van túl vagyunk, itt csak megemlítettem érdekességként, hogy
ez nagyon izgalmas, és jussunk is el idáig, de ugye itt van egy nagyon komoly pogrom helyzet, és a németek megjelenése is, úgy olvastam a könyved felvezetőjében, hogy már egy fontos szerep volt, tehát azt mondanám, hogy van ez a fajta eszmélés, ugye, hogy a muszlimok mondjuk azt, hogy visszakövetelik magukat a jogaikba, megbeszéltük azt, hogy erre kapnak valamiféle felhatalmazást vagy sugallást, és akkor eljutnak egy pogrom helyzetig, ez hogy volt?
Itt mi mindenképpen vissza kell mennünk az időbe, itt mindig a 30-as éveknél tartunk, amikor egy nagyon fontos esemény történt, mégpedig az, hogy egy palesztin hitszónok, ugye a jeruzsálemi főmufti Hajj Amin al-Husseini Irakba vándorolt, ugyanis el kellett menekülnie palesztin mandátum területéről, Irakba telepedett le, és ő nagyon jó viszonyt ápolt a náci Németországgal, és neki kormánykapcsolatai voltak, tehát hogy az ő általa terjesztett propaganda, az megfertőzte a szunita fiatalságot, mindenféle szónoklatokat adott elő, meg egyébként a könyvben is vannak képek, amikor például Hitlerrel találkozott, tehát hogy ő tényleg szoros kapcsolat ápolt a náci Németországgal, és voltak irakiak, akik felkarolták ezt a gondolatot, legfőképpen azért, mert a náci Németországnak egy nagy ellensége volt Nagy-Britannia, és ugye a muszlimoknak nem szerették Nagy-Britanniát, nyilván ilyen imperialista erőknek tartották
őket. Tehát a közös érdekeket megtalálták.
Így van. Tehát azért nem gondolnám, hogy az átlag iraki ember az ilyen, ezt a náci mentalitást vallotta magának, de azért mindenképpen hatott rájuk ez a náci propaganda. Úgyhogy az arab nacionalizmus, meg a német nácizmus azért az sokszor kapcsolódott itt a múltban.
És az üzenetek tekintetében nagyon hasonló volt? Tehát ez a gazdasági fölény, a zsidóknak a jobb üzleti szemlélete és kapcsolatai, tehát ilyen jellegűek?
Részben, csak mivel itt ez egy arab nacionalizmus volt, itt megint mondom, az arabság volt a legfontosabb, tehát az arabokat kellett a kulcsfontosságú pozíciókba juttatni, de egyébként persze ez a propaganda ez nagyon hasonló volt. Sőt, tovább mennék, Irakból nagyon sok fiatalt küldtek Németországba, hogy ott tanuljanak a náci németektől, és Irakban is ilyen a Hitler-Jugend mintájára kezdtek ilyen ifjúsági mozgalmakat létrehozni, tehát mondom, azért millió szálon kötöttek egymáshoz, és emiatt is nyilván volt egy erőteljes propaganda az országban, tehát ilyen zsidóellenes cikkek jelentek meg tömkelegével, ugye a könyvben is nagyon sok ilyet elemeztem, ezeket külön kategorizáltam, tehát nagyon érdekes dolgok vannak ezekben a cikkekben, és ez abban az időszakban, ez főleg az Izrael állam megalakulását követően harapózott el ez a dolog.
Tehát a második világháború után tulajdonképpen, amikor az egész világban egy picit konszolidálódott azért ez a fajta, antiszemitizmus, addig Irakban és más közel-keleti államokban pedig ekkor kapott leginkább lábra, azt lehet mondani?
Abszolút, tehát az ő helyzetük, habár 1941-ben Irakban volt egy elég komoly pogrom, amikor 180-200 zsidó embert lemészároltak Bagdadban az utcán, és akkor már a zsidó közösségnek egy kisebb rész elvándorolt, de aztán ők még visszamentek Irakba, mert olyan ígéreteket kaptak, hogy ha visszatérnek, akkor már nem fog ez még egyszer előfordulni, tehát tényleg fűtfát megígértek nekik, de aztán ők is belátták, hogy a helyzet egyre rosszabb és rosszabb lesz. Tehát Izrael állam megalakulását követően az arab országok zsidóinak a helyzete az sokkal rosszabb lett, és nem véletlen tényleg, hogy a hatalmas zsidó közösségek, tehát Irakban is egykoron 150 ezeren voltak, Szíriában is 100 ezer fölött, tehát hogy...
Most azt olvastam a könyvedben, hogy 4-5 fő.
Hát Irakban most körülbelül 4-5 zsidó lehet, a legújabb statisztikák szerint. Hát ők ott élnek Irakban egyébként. Most pozitív változás volt az elmúlt időszakban, hogy egy ilyen sírhelyet felújítottak. Ugye a helyi zsidók közösség felügyeli most, hát ez a pár ember ezeknek a épületeknek a sorsát. és a külföldi zsidók szervezet segítségével most fel lett újítva ez a szent hely, vagy ez a sírhely, úgyhogy ez mondjuk pozitív, hogy az iraki kormány ezt megengedte. Némileg ilyen, mintha nyitnának, de egyébként ez nem feltétlenül kell annyira komolyan venni.
Nagyon nem szabad elrugaszkodni.
Így van.
De ezt értem, viszont beszéljünk még erről az emigrációról, amit tulajdonképpen nagyon sokféle módon oldottak meg, de is, te is említed a könyvedben, hogy ez egyfajta kriminalizált cselekmény volt, mármint a zsidó tömegeknek a kivándorlása. Másfelől egyszer hatott a cionizmus, hogy ugye mindenki menjen ki a Szentföldre, másfelől pedig ennek a súlyos elítélése, tehát az anticionizmus is. Hogyan zajlott ideológiai szempontból is, meg történetileg is ez a fajta kivándorlás?
Én a forrásokból ítélve úgy ítéltem meg, hogy ez a cionista szemléletmód, hogy most kivándorolnak Izraelbe, ez nem ez volt a döntő motivum. Itt tényleg egy olyan úszító kampány ment évekig az országban, amit tényleg már nem lehetett elviselni vagy eltűrni, úgyhogy ez volt szerintem a legfőbb ok. Persze sok minden más is rá lehet fogni, de én ezt láttam. Tehát nem ezt a cionista gondolkodás. Persze nyilván volt olyan, akinek ez is szerepet játszott.
De volt ez, hogy menjenek és hagyják itt a javaikat.
Így van, két fontos dolog. Az egyik az, hogy először tiltották, tehát ezt nem mehettek Izraelbe, és ezt kriminalizálták, és a cikkekben is megjelenik. Tehát, hogy mondok példákat, olyan cikkek jelentek meg abban az időszakban, amikor 1950-ről beszélünk, hogy már megint megszöktek zsidók, és akkor elkapták őket, és akkor bíróság elé állítják őket. Aztán utána megegyezett az izraeli kormány az irakival, és utána már szervezetten elhagyhatták Irakot, de persze úgy, hogy le kellett mondani az állampolgárságokról, és az összes anyagi javaikat ott kellett hagyni, azért ez egy óriási vagyon, tegyük hozzá. És most megint gyorsan csak ugrok az időbe, hogyha Irak normalizálna a kapcsolatát Izraellel, akkor nyilván ezt vissza kéne szolgáltatni. Úgyhogy ez is egyébként akadály annak, hogy itt most békekötés legyen, mert itt azért dollármilliárdok, vagy lehet, hogy inkább 100 milliárdok lenne szó.
És ezek nyilván vannak tartva, tehát ez egy ilyen kárpótlási vita lehet? Ne lehet, ez most nem tartozik ide, csak eszembe jutott.
De ez egy jó kérdés, azok nagyon sokan izraeli van, iraki származású, aki vissza szeretné kapni, tehát hogy ők felszólalnak, meg ők mindenféle jogközösséget vállalnak, és sokan egyébként vettek ingatlanokat Észak-Irakban, vagy a Kurdisztánba beengedik a zsidókat, és több száz család letelepedett ott állítólag, úgyhogy vannak olyan izraeli családok, iraki származások, akik szeretnének közel maradni Irakhoz, úgyhogy én szerintem ez nem fog a lábhagyni a jövőben. Tehát sokan
ez még egy forró téma ugyanúgy.
Abszolút így van.
Beszéljünk egy picit, és aztán átevezünk a terrorizmus propagandája témakörére is, de egy picit Palesztina kérdésköréről, amiről nem lehet kicsit beszélni természetesen, hiszen ez az Izrael állam megalakulása után tulajdonképpen a gócpontja, vagy a legforróbb területe az összes arab-izraeli, és hát akár globális vitáknak. Te hogy látod, hogy Palesztina kérdésköre az valaha nyugvópontra juthat-e, kibékíthető-e ez a fajta felosztás, tehát hogy lehet-e itt valami okos irányba menni, vagy ez örökké ilyen, hogy szoktál mondani a zsurnalizmus, hogy ilyen lőporos hordó marad?
Hát egyelőre úgy tűnik, hogy ez egy lőporos hordó, de abban nem hiszek, hogy egy konfliktus örökké tartana. Tehát ezek a történelem folyamán is nagyon nagy konfliktusok voltak, sokszor 100 évig tartottak, azért megszűntek egy idő után. Habár ez a konfliktus is már kezd kicsit így...
Koros lenni.
Így van. Én azt látom egyébként, hogy ha egy palesztin állam megalakulna, akkor nyilván ez így alább hagyna, de hát ez nagyon sok feltételnek kell teljesülnie, úgyhogy ez nem így működik, hogy most egy államot megalapítunk, és akkor minden oké. Tehát az Izraelnek ugye garanciákat kell kapni arra, hogy nem történik majd támadás a jövőben onnan. Amíg nem alakul palesztin állam, én szerintem azért ez a konfliktus még zajlani fog.
De ezt akartam kérdezni, bocsánat, hogy belevágok, ide térünk vissza, hogy alább hagyna, vagy nem hagyna alább. Tehát, hogy elképzelhetőnek tartjuk azt, hogyha mondjuk vannak garanciák, és mondjuk megalakul a palesztin, akkor utána azt mondja mindenki, hogy na, ezért küzdöttünk most, oké. Vagy lenne valami más?
Sokan mondanák azt, hogy oké, elég volt, és akkor békében szeretnének élni, ebben biztos vagyok, de azt is látjuk, hogy azért a különböző arab országokban az a radikális mozgalmak időnként megerősödnek, úgyhogy lehet, hogy egy x év múlva, vagy néhány évtized múlva megint újabb és újabb radikális csoportok jönnének, megjelennének, és akkor simán megtörtént, hogy Izrael ellen vonulnak már a múltbeli sérelmek miatt. Úgyhogy az egy teljes nyugalom szerintem ez még jó pár évtizedig nem lesz. De maga az a nyílt konfliktus most alább hagyhat, ha találnak megoldást, de nem úgy tűnik egyébként, hogy olyan fú, de közel lennek a megoldáshoz.
Tény. A terrorista mozgalmaknak igazából egy éltető eleme, vagy úgy is kérdeztem, hogy célja-e, hogy mindig legyen valamiféle jelentős konfliktus, vagy legalábbis casus belli, hogy történjenek a dolgok, és ők végezhessék a részben ideológiai, részben akár gazdasághoz kötődő tevékenységüket.
Abszolút így van, tehát hogy nekik egy konfliktus fenntartás az a létfenntartásuk, tehát hogy akkor léteznek, ha van konfliktus, ha nincsen, akkor majd ők csinálnak szépen egyet. Ezek ilyen modernkori kreálmányok, ezek a terrorcsoportok, ez nagyon látszik, tehát ahogy említetted előbb, ezek mindig van valami gazdasági vonatkozás Irakban és Szíriában is, amikor az iszlám állam terjedt, akkor ugye rátettek a kezüket bizonyos olajmezőkre, meg kereskedtek feketén bizonyos szereplőkkel.
Ez a harc fenntartása miatt van, de hát ez egy gyakorlatilag gazdagodási folyamatok.
Hát abszolút, hát a terrorista vezetőket megnézzük, azok által mindig nagyon gazdag emberek, sőt, még az alattuk levők is. Nyilván ezek a közkatonák nem feltétlenül, de a terrorcsoportok vezetői, hát most a Hamaszt nézzük meg, akkor millió bizonyíték, mert láthatjuk, hogy hol élnek. Törökországban és Katarban milyen körülmények között, úgyhogy azért neki mindenképpen az érdekük, hogy egy konfliktus az folytatódjon és ne szűnjön meg, legalábbis én is ezt látom.
Ez a krízisek és pofonok, Tárik Messzár közel-kelet szakértővel beszélgettek, és azonnal jövünk vissza.